A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetés minden kedves hallgatóját. Boldog Batthyány Stratmann László égi születésnapja január 22-én van. Az ő nevét viselő Orvoskör Egyesület ünnepi megemlékezéséről készült összeállítás következik. Először Németh Zoltán körmendi esperes plébános atya mutatott be szent misét. Hallgassuk meg a szent beszédet.
Kedves testvérek, Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról beszélünk, akkor általában megpróbáljuk ő életszentségét, életének egy-egy eseményén, mozanatán keresztül bemutatni. Én is gondolkodtam, hogy miről beszéljek, aztán úgy döntöttem, hogy egy más aspektusból próbálom megközelíteni az ő életét, mégpedig legnagyobb fiának, ödönnek a mondatai által. Ki körmendre szokott jönni, és amikor Batthyány család életéről beszélek nekik, akkor mindig el szoktam mondani, hogy azt gondolom, hogy ezt már sok helyen mások is elmondják, hogy valószínűleg az egyháznak nem csak Batthyány László, de az ő feleségét és a fiát is boldoggá kellett volna avatni, hiszen nyugodtan állíthatom, hogy azt az életszentséget, amelyet a boldog életében ünnepünk, azt a családján keresztül érte el elsősorban. Mindenki tudja, hogy Batthyány László Trianon miatt költözött Körmendre. Azt kevesen tudják talán, hogy éppen a Trianon első évfordulóján halt meg az ő legnagyobb fia, Ödön. Néhány évvel ezelőtt jelent meg Puskeli Mária nővér jóvoltából Batthyány Ödönnek a naplója. Ebből szeretnék én három rövid kis részt idézni, csak néhány mondatot hozzátenni, mert azt gondolom, hogy ezek a mondatok mindennél többet jelentenek, nem csak a család, a szent család életében, de talán ösztönzőek lehetnek mindannyiunk életére. Többek között ezt írja Batthyány Ödön a naplójába. Mindannyian egy végtelen hosszú színdarab színészei vagyunk, egykor majd meghalunk, a nézőközönséghez fogunk tartozni, ki a saját részére fönntartott párhujban. Nem az a fontos, hogy kinek milyen szerep jut az élet drámájában, hanem hogyan játssza azt el. A főszerepet épp úgy a koldus is kaphatja, mint a király. A kérdés csak az, hogyan játszott. Nyilván egy-egy ilyen megemlékezés ünnep alkalmából mindannyiunkban ott lehet a kérdés, hogy vajon mi életünk színpadán milyen szerepet töltünk be, hogyan játszunk. A valódi énünket adjuk el, nehogy Isten, néha fel kell venni az állarcot, illetve nem biztos, hogy fel kell venni, csak mi veszük azt fel. Azt gondolom, hogy 20 éves Ödön a saját élete által segített levenni édesapjáról, a családjáról, de talán még a környezetének arcáról is az állarcot. Egy másik rész, ezt nem idézem szó szerint, arról beszél, hogy az életünkben mindig vannak fontos napok. Nyilván minden ember számára fontos a születés. fontos a környezete számára is. Ugyanígy fontos a halál, az elmúlás, nem csak annak számára, aki meghal itt a földi életben, hanem a hozzátartozói családtagjai számára, akik siratják azt, akit szerettek. És akkor megint érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon úgy élünk-e, hogy az a nap, amelyben vagyunk, az életünk legfontosabb napja-e, vagy egyszerűen megpróbáljuk-e túlélni ezt a napot. Batthyány László fiatal korában mondhatjuk azt, hogy túlélte, hiszen volt, amikor nem erkölcsös módon élt, máskor heves vérsérülete miatt kirúgták a gimnáziumból, de mégis hazatalált, mert megtalálta azt az utat, amely Istenhez vezet. A harmadik rész, amely számomra a legfontosabb, és talán a mai magyarság számára is az egyik legfontosabb rész kellene, hogy legyen. Ezt írja: az én apám nem zsarnok, parancsoló önkény úr, mint az sajnos néha megtörténik. De ő nem is az az apa, aki csak a maga dolgai után menve, a szószoros értelmében a gyermekeit elidegeníti magától, mint a modern apák 90%-a teszi. Az én apámban az összes tulajdonságok megvannak, amiket egy ideális eszményi atyában elképzelhetünk. Ő igazságos, de amellett jó, tudós, alázatos, szent, de életre való, komoly és rendkívül vidám. Mindegyikünk érzi, hogy benne nem csak atyánkat, hanem legjobb, legáldozatra készebb, legönzetlenebb jó barátunkat találjuk. Majd hozzáteszi: mellette anyám az egész ház lelke, apám hűséges, szerető felesége. Boldogabb családot, azt hiszem, egy könnyen nem lehet találni szélesebb világon a miénknél. Csak elgondolkodtam azon, hogy vajon hány gyermek, hány 20 éves fiatal mondhatja el ugyanezt apjáról, szüleiről. Nyilván most hosszasan sorolhatnám a negatív jelenségeket a család élettel kapcsolatban, de nem teszem, csak egyetlen mondatot néhány nappal ezelőtt mondta valaki: Európa elveszítette hitét, Európában szétverték a családokat, közben pedig sopánkodunk azon, hogy bevándorló tömegei jönnek erre a földre. Vajon nem az oka az, hogy mi lelkiségünkben megroppantunk? És itt humorosan mondta egyik pap kollégám, aki talán valaki ismer, 5 évvel ezelőtt halt meg, Miszói Zoltán atya Szombathelyén, azt gondolom, hogy igazi lelki egyénisége. Ő mondta, hogy mai kereszténységünk olyan, hogy még a harcban, és itt nem fizikai háborúra, hanem lelki harcra kell gondolni, tisztességesen visszavonulni se tud, nemhogy támadni. Már pedig azt gondolom, hogy nekünk mai élő keresztényeknek éppen Boldog Batthyány László és családja példája nyomán a lelki támadást, a jó értelemben vett lelki harcot kell megharcolnunk. Ezért imádkozzunk ebben a Szent Misében. Ehhez kérjük Boldog Batthyány László közbeni járását. Amen.
Thank you.
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke beszélt a Lakitelki Népfőiskoláról és a Batthyány Kollégiumról, sajnos a mai műsorban nem fér bele több mint egy órás előadása, talán egy más alkalommal műsorra tudjuk tűzni. Ezután dr. Bátor György, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház személyzeti osztály vezető főorvosa, Boldog László mai orvosoknak szóló gondolatairól beszélt.
Boldog Bátor, Szakman László gondolatai mai orvosnak. Erről szeretnék egy pár szót beszélni. A nagy megtiszteltetés, és köszönöm Fagyi Ilonának, hogy meghívott és lehetőséget ad, hogy megszólalhatok. Nagyon nagy öröm, hogy ilyen nagy társaság előtt. Hát talán egy picit az előző gondolatmenethez hozzá is tehetném, hogy egy kis népművelés Boldog Batthyány Strattmann Lászlónak a gondolatainak az ismertetése. Én arról szeretnék beszélni, mielőtt a Batthyány gondolatait idézném, ami szombathelyi érdekeltségű, a Ferences templomban volt egy nem oltárkép, hanem a templomnak az egyik hajóján, egy üvegablakon, még a 80-as években lehetett látni először, jelent meg Boldog Batthyány Strattmann László képe, amikor egy szembeteget gyógyított, és 89-ben a rendszerváltás után Zsálbéki Pál osztályvezető főorvos gondolta arra, hogy a keresztény egészségügyek Batthyány László társaságát megalakítja. Zsámbéki Káv, Szél Kálmán, Szóbel Miklós, Póca Gyöngyi, Szinkai László, Varga Judit, Csolnoki Péter, Szakály Blanka, Pász Miklós, Németné, Tóth Mátor és Tibola Imre nagyprépost közreműködésével. Tibola Imre nagyprépost volt a társaságnak a világi elnöke, aki elmúlt év 2016. október 10-én elhunyt. Ennyit szerettem volna elmondani a keresztény egészségügyiek Batthyány László történetéről, és innentől fogva Batthyány gondolatait szeretném továbbítani. A társasággal voltunk a Köpcsényi Kórházban, és a Köpcsényi Kórház előcsarnokában kifüggesztett irányelveket szeretném itt felolvasni. A kórházunkban csak olyan operációkat végzünk, amelyek a leggyorsabban elvezetik a beteget a gyógyuláshoz. Kétséges kimenetelű kísérleti műtéteket, ha csak kényszerítő ok nem indokolja, nem hajtunk végre. Egy cél érdekében felhasználjuk a modern gyógyászat és a szakterületek minden rendelkezésünkre álló eredményét. Tehát ezek a gondolatok, én azt gondolom, örök érvényűek. Az irányelvek időtállóak, a benne foglalt gondolatok gyakorlatilag változatlan formában bármely mai kórház missziós nyilatkozatának eszenciális alkotó elemeik lehet minden. Boldog Batthyány László kedvenc mondásai. Ezeket a gondolatokat mind a Batthyánnyal kapcsolatos könyvekből próbáltam összeszedni. Ki engem betegként felkeres, az egy barát is már egyben. Anélkül, hogy valaha láttam volna. Ez a gondolat, hogy az embert a orvosként nagyon megilleti, és próbáljunk így élni. Amit orvosként és emberként tettem, csak a kötelességem volt. Minden erőmet feszítsd meg, és ha erőm hiányzik, akkor jó Istenem, könyörgök hozzád, vedd oltalmadba a beteget, és kérlek, pótold azt, mint orvosként nem tudok. Ha ezerszer születnék, ezerszer mondanám Istenemnek, Uram, tegyél engem ismét orvossá, de te érted. Hadd dolgozhassam a te tiszteletedre. 1939-es időt írunk, amikor Grósz Emil szemész orvos véleményét így foglalta össze Batthyány Strattmann Lászlóról. A szemészet minden ágát uralta, de különös gonddal és művészettel végezte az operálásokat. És ezek között is elsősorban a szürke hályog eltávolítását. A herceg Notágel által a jó orvos számára megkívánt főtételt, hogy jó ember legyen, a legnagyobb mértékben betöltötte. A betegekkel szemben tanúsított türelme, kedvessége, jó bánása, áldozatkészsége kimeríthetetlen volt. A kételjei voltak, igénybe vette még nagyobb tapasztalatú kollégái tanácsát. Másokkal szemben elnéző, saját magával szemben szigorú kritikus volt.
külföldi kollégáink gyakran keresték fel, és mindenkit, ki vele érintkezett, elragadott. Egyszerűségével, közvetlenségével, tudásával, és művészetével tisztelete, szeretetet, sőt, bámulatot keltett. Ez még mindig vélemény a szemorvosról. Nem csak kitűnő szemtetszerűsta volt, hanem jól képzett orvos, ki az orvosi tudomány többi ágában is jártas volt. Tudományos problémák iránt állandóan érdeklődött. A szembetegek ezreinek adta vissza látását, százak életét mentette meg, számtalan embertársán segített, áldott emlékét kegyelettel megőrizi. Magyar sajtóból, az orvos apostolról. Berkovics Jancsinak polgárista korában az úgynevezett Tonka ellén egy fenyőfa letört ágának a csonkja belement a szemébe. A gyerekek a bokrok között játszottak, s megtörtént a baj. A szülők ilyetten szaladtak a sérült szemű fiúval a várba. Igen ám, de délután 5 óra volt. Az apa mégis lehívatja a márnás orvos, aki sietve jön is le a lépcsőkön. Az idősebb Berkovics bocsánatot kér, hogy ilyen időben alkalmatlankodik, de a kényszerítő helyzet s a gyermek szeme s a jó arcú fő mit szól majd mindezekhez? Ó, kérem semmi. Ha évfélkor történne baj, akkor is tessék csak felkölteni. Örömmel segítek, ha tudom. Egy kijelentése jellemző rá, amit élete utolsó éveiben jelentett ki. Szeretem a betegeimet, hiszen azok tanítanak meg Istennek mindig nagyobb szeretetére. Mivel a betegekben Isten szeretem és szolgálom, ők tesznek nagyobb jót velem, mint én ővelük. Orvosi működésében szigorúan tartotta magát a keresztény erkölcs törvényeihez. Jól tudta azt is, hogy milyen korlátolt az orvos tudománya. Mennyi minden meghiúsíthatja legjobb igyekezetét is. Egy 1902-ből való följegyzésében így ír erről. Amint orvos és ember becsületesen megtettem kötelességemet, teljes erőmet megfeszítettem, és megtörik az erőm, akkor hozzád könyörgök, jó Istenem. Vedd fárfogásodba a beteget, és szépen kérlek, pótold azt, amit én, mint orvos, nem tudok megtenni. 1909-es éves orvosi statisztikája, ambuláns beteg 4855, operáció 281, ájúgműtét 62, szemműtét 30. Ezen évet a következő mondattal zárja le László doktor. Szeretem a betegeimet. A beteg tanít meg arra, hogy Istent mindig jobban szeressem, mivel a betegben Isten szeretem. Ezért nekem sokkal többet segít a beteg, mint én tudom segíteni őt. Mindig hálás volt Istennek azért, hogy orvos lehetett. Orvosi szolgálatáért nem várt a földön elismerést. A Köpcsenyi kórház bejáratánál lehetett olvasni, Isten a munkára itt áldást adja. A jutalmat meg a más világon osztja. Batthyány László ezt az őszinte mély hitet igyekezett családjának is átadni. A reggeli szentmise, az esti szentolvasó, a közös esti imádság hozzá tartozott a kérdések köz. Kampa Matild nővér, műtős nője, így emlékezett vissza az Isten hívő gyógyítóra. A beteg homlokára a műtét előtt mindig keresztet rajz. Jeléül annak, hogy mindenkor Isten erejében bízik. Egy másik mondása, a szem a lélek tükre. És ha Isten segítségével sikerül valakinek a szeme világát visszaadnom, akkor rendszerint a lelkére is tudok hatni. Hát ezt a mondását én nem ismertem, és ezt tegnap hallottam. És akkor még egy gondolatot szeretnék megosztani, hát amit mindenki ismer. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá. Ez a szemészeti osztályunknak is a jelmondata. De ennyit szerettem volna elmondani, meg még annyit, hogy a Tűzoltó utcai elméleti tömbben található Boldog Batthyány Stratmann László reliefjének a másolata, ami én minden előadásomban úgy szoktam befejezni, hogy ezt propagálom, hogy a Szent Péter Bazilikába, a magyarok nagyasszonya kápolnájába egyetlen egy női művésznek a műalkotása található, Olá Éva művésznőnek, Boldog Batthyány Stratmann László reliefje. Hát ez több szempontból is híres és értékes, egyrészt nekünk, mert Batthyányról szól, másrészt pedig a Szent Péter Bazilikában egy magyar származású női művésznek az alkotása is megtekinthető.
Az ünnepséget dr. Feigl Ilona, az Egyesület elnökének előadása zárta.
Előadásomnak a címe, hogy egy ország lelki felemelkedéséhez mindig nagy segítséget nyújtottak, példaként állított boldogok és szentek. Az előttem elhangzott értékes előadások rámutattak Batthyány életének kiemelkedő eseményeire, melyek méltó alapul szolgáltak a boldoggáavatásához. Oltára emelésével követendő példaképpé vált minden keresztény orvosnak és az egész magyar hazánknak. Vizsgáljuk meg, hogy élete folyamán milyen hatások segítettek szellemi és lelki fejlődésében. Kisgyermek életében az első példakép a család és a szülő. Így volt ez Boldog László életében is. Édesanyja az otthon szíve volt, a sugárzó jóságot testesítette meg. Ő csepegtette először kisfia lelkébe Isten ismeretét és szeretetét, a hit ajándékát. Tőle tanulta az idős emberek dolgát és a szegények szeretetét, és a mindent felejtő megbocsájtás erényét. Az anya meleg szeretete alapozta meg László bensőséges Mária tiszteletét is. Később édesanyja nyomdokait követve ő is elzarándokolt útba. 12 éves, mikor elveszíti édesanyját. Ekkor fogalmazódik meg benne, hogy orvos lesz, és a szegényeket fogja gyógyítani. A család mellett a gyermek fejlődését az iskolai szellem, a tanárok határozzák meg. Mint tudjuk, László egyházi iskolákba tanult, meggyőződése volt, hogy édesanyja mennyei közbenjáró imáinak köszönheti, hogy jezsuita iskolákban folytathatta tanulmányait, ahol segítették a hit elmélyítésében és megőrzésében. Kezdetben Bécsben, Karlsruhe-ban tanult a jezsuitáknál, majd Kalocsán folytatta tanulmányait, ugyancsak a jezsuiták gimnáziumában. Itt tanulta meg a napi kötelességteljesítést. Példaképpen a kalocsai jezsuita kollégiumban kedves tanára és lelkivezetője Weisser Frigyes volt. Az ő javaslatára lépett be a Mária kongregációba. Saját élete pályája adta tapasztalatok vezették arra a nagy gyógycselekedetre, hogy lakitereken a légfőiskola mellett kollégiumot hozott létre és támogatott, ezzel sok személysorsú gyermek tanulását tette lehetővé. Nagy szerepe van élete további alakulásában a párválasztásnak. Mélységesen hívő katolikus felesége, igazi életre szóló testi-lelki társ, Mária Terézia Kore. A grófnővel 1898-ban kötött szentségi házasságot. 1900-ban pedig befejezi orvosi tanulmányait. Egész életében a szegények orvosa volt. Egész hercegi vagyonát a szegények gyógyítására fordította. Kórházában, a kórtermekben és a műtőkben ott függött a feszület. Mikor betegei hálálkodtak és dicsérték, a feszületre mutatott mondván, hogy az Urat illeti meg a hála és a dicséret, ő csupán eszköz az Úr kezében. Éjjel-nappal készségesen állt betegei rendelkezésére. Erre utal az 1926. február 10-i napló bejegyzése. De ám bár a test fáradt, a lélek annyira tud örülni a kedves betegeknek, és én szeretem a hivatásomat, és a beteg megtanít engem arra, hogy az Istent egyre jobban szeressen, és én Istent szeretem a betegekben. A beteg többet segít nekem, mint én neki. Imádkozik értem, és elhalmaz engem és családomat kegyelmekkel. A beteg engem Isten jósága által színe nevű Simonnál tesz. Aki segít Krisztus keresztjét hordozni, a fene barát keresztjét, a fene baráti szeretet által. Ebben az önfeláldozó munkában is hűséges társa és segítsége volt felesége, a szeretett Misi, aki asszisztált a műtéteknél, látogatta, és ő is segítette a szegényeket, nevelte a gyermekeket. szentségi házasságukat Isten 13 gyerekkel áldotta meg, akik közül 11 élte meg a felnőtt kor. Gyermekeiket katolikus hitünk tanítása szerint nevelték, egész életükkel jó példát mutatva nekik. A Batthyány család minden reggel közös szentmisén vesz részt, a gyerekek mirisztáltak, szentségekhez járultak, esténként beszámoltak aznapi jó cselekedeteikről, és közösen imádkozták a rózsafüzért. Ezt a példaértékű, harmonikus családi életet állítsuk példaként ifjúságunk elé, a sok válás, élettársi viszony, szingli életforma, és nem utolsó sorban sok abortusszal szembeállítva. 1923. március 3-án 11. Pius pápa magánkihallgatáson fogadta Batthyány doktort. 1923. november 10-én ezős lakodalmuk alkalmából pedig 11. Pius pápa megbízásából a nuncius átnyújtotta nekik az aranysarkantyú rendet. Ekkor a világon először magyar ember kapja meg ezt a magas egyházi elismerést. Példát mutatott haza szeretetben is. Trianon után, bár birtokainak kétharmadát az elcsatolások révén elvesztette, valamint szeretett Köpcsényi kórháza is Ausztriában maradt, gondolkodás nélkül Körmendre költözött. 1927-ben a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus állandó bizottságának éves gyűlésén ő képviselte Magyarországot. A rózsafüzért állandóan a zsebében hordta, és napközben is többször imádkozta. 1931. január 22-én halála napján este 7:30-kor tért magához. Az órájára pillantva családjával elimádkozták a rózsafüzért, és ezt követően szeretteivel körülvéve halt meg. A szegények ingyenes gyógyításában, lelki és anyagi támogatásában, a szegény sorsú fiatalok tanulásának elősegítésében nyújtott szerepéről ékesen hallottunk az előző előadásokban is. Most ejtsünk egy pár szót a példaképállításról. Mértékadó példa csak az erkölcsi jó lehet. A legfőbb erkölcsi jó pedig az Isten. Őt a diktatúra éveiben kizárták a nevelésből, mint ahogy kizárták a keresztény példaképeket is. Történelmünket meghamisították, mindent, ami szent és nemzeti, igyekeztek bemocskolni, kifigurázni. Ne lásson az ifjúság példaképet a hitben, ne ismerje meg példaképeinket a hazaszeretetben, becsületben, kitartásban és eszmei hűségben. Hazánk missziós területé változott. De most szerencsének sokat javult a helyzet. Népünk egy részében továbbra is él és erősödik a hit és a Mária tisztelet. Hiszen a keresztény Magyarország, Mária országa vagyunk. Minden lehetőséget meg kell ragadni az újra evangelizáció érdekében. Nagyon fontos, hogy a tanítás, a jó példa eljusson a még hitetlen tömegekhez is, hiszen nem az egészségeseknek kell az orvos. Mi az, ami manapság eljut az ifjúsághoz és a nagyobb tömegekhez? A film és a tévéműsorok. Mutassuk meg nekik Batthyányt. Állítsuk példaként az emberek elé. A nagyobb fizetésért hazájukat elhagyó orvosok lássák, hogy ő egész hercegi vagyonát a szegényeknek adta. Az elvált vagy élettársi kapcsolatban élőknek hívjuk fel a figyelmét a szentségi házasság és a nagy család adta örömökre. Szeressük hazánkat, a keresztény Magyarországot, Mária országát, iszlámosítási törekvésekkel sújtott Európában, mint igaz gyöngy ragyog fel. Tiszteletére még a riói Jézus szobor is nemzeti színeinkbe öltözik. Egyesületünk játékfilmet szeretne készítetni Batthyány életéről. A forgatókönyvet Koltai Gábor írta, és a rendezés is ő vállalta. Ez ideig anyagi támogatás hiányában nem tudtuk elkezdeni a forgatást. Egy ilyen filmre nincs keret. Pedig 2020-ban Magyarországon lesz az eukarisztikus világkongresszus. Erre kulturális programokkal is készülni kéne. Például a televíziónak sorozatba kéne játszani az Árpád-ház szentek életéről készült filmeket. Miért nincs egy játékfilm se Szent Erzsébetről, vagy Szent Lászlóról? Ha ilyen filmeket láthatna az ifjúság és az egész nemzet, tisztább szívvel énekelhetnénk. Hadd legyünk mink is. Tiszták, hősök, szentek. Hazánkat így ments meg. Amen.
Elhangzott műsorunkban a dr. Batthyány László Orvoskör Egyesület ünnepi megemlékezéséről hallottak összeállítást, amelyet Egri Zsuzsa készített. Dicsértessék a Jézus Krisztus!